Kudarc, a tábornok. Apja nem szeretett vadászni, nem talált benne örömet. Feri igen. Gina hát áhítattal hallgatta, ha Mimó néni teáin Feri vadász sikereiről esett szó. Most, teljesen váratlanul, az jutott eszébe, milyen furcsát mondott egyszer neki Feri. Ostoba dolog, mesélte a hadnagy, ami nagy vadászatok alkalmával előfordul, hogy egy vad egy kocavadás zsákmánya lesz, és éppen azt teríti le, aki nem is nagyon ért a puskához. Egyszerűen csak szerencséje volt. Akkor, tánc közben, nemigen osztotta Feri véleményét, azt gondolta, szegény őznek vagy szarvasnak igazán mindegy lehet, kiejti el. Most, ebben az iszonyú pillanatban, míg a dömölki vonat kicammogott az állomásról, azt érezte, tévedett. Talán valóban nem mindegy a vadnak sem, kifosztja meg az életétől. Híres vadász zsákmánya lenni nem lehet olyan megalázó, mint egy jelentéktelené. Fogta volna el az igazgatóit, vagy akár Hajdú, Trud Gertrud, aki elől még futni sem érdemes, hiszen mindenki tudja, hogy még mindig kiállhatna futásból bajnoki mérkőzése, vagy maga Kalmár, Éles, bárki, aki számít. De König, éppen König, reszketett a két nagy tenyér között, amely váratlan erővel tartotta agyonázott vállát. König meglepően erős volt. Most elkezdte kormányozni visszafelé. Hagyta, hogy hurcolja. Reménytelen lett volna ellenállni. Mikor ismét bent álltak a csarnokban, König a balját kapta el, annál fogva tartotta, mint egy kisgyereket, akire még vigyázni kell, mert nemrég tanult meg járni. És dünnyögött neki megnyugtató hangon, magyarázta, mekkora meglepetés itt látni a Ginát, és milyen szerencse, hogy összetalálkoztak. Eltévedt, szegény kislány, ugye? Eltévedt. Elszakadt a csoportjától, nyilvánvaló. Az ötödik osztály ma a Horn Mici néni vendége, mindenről a légvédelmi elsötétítést tehet. Az ember igazán azt se látja, hová lép. Még szerencse, hogy ő éppen az állomáson járt megérdeklődni, közlekedés szempontjából megoldható-e biztonságosan az egész napos őszi kirándulás. Na, majd ő mutatja az utat, nem téved el megint. Rápillantott a gyanútlan arcra. Mindig tudta, hogy König jó hiszeműsége legendás. Ennek a segítségével talán megmenekülhet mégis. Ha nem is e percben, de később, más alkalommal, hát hiszen akadhat még valami lehetőség. Csak hallgatni, hallgatni, hogy el ne árulja magát semmivel, míg hazaérnek a matulába. Addig csak kitalálja, mit mondjon Zsuzsannának, mert a prefekta nem König. Már majdnem átjutottak a csarnokon ki az esőbe, mikor a pénztár ajtaja kinyílt, és az álmos vasútas kilépett. Rájuk bámult, aztán savanyúan elmosolyodott, mint akinek az is nehezére esik, hogy megmozítsa a száját. Na, nem érte el a dömölkit? Kérdezte a kislánytól. Hogyhogy? Hisz mikor a jegyet adtam, még bent állt. Azt hitte, megáll a szíve. Ez a boldogtalan az árulója lesz akaratlanul. König ránézett az egyenruhás emberre, csodálkozva és jóindulatúan méregette, mintha még sose látott volna vasutast. Tévedni tetszik, mondta barátságosan. Valaki mással tetszik összetéveszteni a kis vitait. A kis vitai nem akart elutazni sehová. Ez nem akart elutazni, mondta felháborodottan a pénztáros. Én adtam el neki a jegyet, úgy rohant, hogy azt hittem, kiszakad a lelke. Ott a kezében a pénz, amit a százasából visszaadtam. Ott a jegye is. Hát hülye vagyok én? Most vége. Most csak ugyan vége. Rémületében elfelejtette zsebre dugni a tízeseket, ott volt a jobbjában a pénz is, a jegy is. Ugyan, mondta König, s elkapta Gina jobbját. Kifejtette fagyos ujjai közül a tízeseket, meg a dömölki jegyet, és zsebre vágta. Az más kislány lehetett, valami hasonló. Hogy akarhatott volna a mi kislányunk elutazni? Eltéved szegény, nem ide valósi, nem ismeri a várost. Még jó, hogy találkoztunk. A vasutas egy darabig némán nézett egyikükről a másikukra, aztán sarkon fordult, bement a fülkéjébe, és jól becsapta maga mögött az ajtót. A kéz, mely a balját szorította, változatlan erővel húzta magával a kislányt, aki mozdulatlan arccal engedte, hogy vezessék. Ó, hiszen ő tévedett az imént, Nem olyan buta ez a König, mint amilyennek hitte. Elvette a pénzét, a jegyét eldugta, hogy ne kelljen jelentenie semmit a matulában, és azt játszhassa, hogy nem történt semmi. Annyi lelke nincs, sem annyi bátorsága, hogy segíteni merne neki a szökésben, de ahhoz, hogy elárulja, megint csak szentimentális. Hát akkor tegyünk úgy, hogy nem történt semmi. A kis Vitai nem akart szabályba ütközőt elkövetni. A kis Vitai jó kislány, nem kell összehívni miatta a konferenciát, Isten ments, dehogy kell kitenni. Kitenni? Kitenni. Elbámult. Hát hogy lehetett ilyen ostoba, ilyen értelmetlen, hogy ez mindmáig nem jutott eszébe? Ha az ember valami nagyon nagyot vét, akkor fegyelmi értekezlet elé kerül. De azon az illető szülője is meg kell, hogy jelenjék, és ha a vétkes nem tudja kellőképpen igazolni magát, eltávolítják a tanulók közül. Ha nagyon nagy bűne van, kicsapják az ország valamennyi intézetéből, ha kisebb, akkor megúszza azzal, hogy más iskolába kerül. Vitai tábornokkal azért mégsem fogják megtenni, hogy egy életre tönkretegyék a gyereke tanulási lehetőségeit. Vitai tábornokot nyilván fel fogják szólítani, szíveskedjék máshol elhelyezni a lányát. Kolumbusz tojása. Hiszen akkor semmi se veszett el. Sőt, most kezdődik minden. Már kinyártak a téren. König szinte rohant fele, és változatlanul szorította a kezét. De a kislány most már engedelmesen iparkodott lépést tartani vele, sőt, majdnem vidám volt. Térdig sáros lett, míg átvergődtek a tócsákon. De ez is mindegy volt, sőt, még örült is neki, legyen csak minél ázottabb, elhanyagoltabb külsejű, igazi szökevény. A téren változatlanul nem járt senki, ám ahogy a Hornmici utcája felé közeledtek, a sarkon az egyik légvédelmi lámpa fényében egyszer csak megpillantotta Zsuzsannát. Zsuzsanna arca, ruhája ugyanolyan merő víz volt, akár az övék, nem volt rajta se köpeny, se esernyő a kezében. – Gina! – mondta ki Zsuzsanna először, mióta ott élt közöttük a becenevét. – Hol voltál? – Azt hittem, rosszul lettél a mosdóban, utánad mentem, aztán, mikor sehol sem találtalak a házban, kirohantam az utcára, nem is szóltam benn senkinek. Esernyőt se hoztam, semmit, de mindegy, csak hogy megvagy végre. Hol voltál?
Megszöktem, mondta Gina.
Nem volt olyan nyugodt a hangja, mint szerette volna, nem mintha félt volna, csak az idegességtől és a vágytól, hogy legyen már vége ennek a cirkusznak itt.
König tanár úr a pályaudvaron fogott el. Éppen haza akartam utazni.
Hogyan? Mondta König. Ez a kislány beteg. Ha hazamegyünk, azonnal meg kell nézetni az orvosnővel.
Még hogy meg akart szökni, arra bolyongott szegényket csak ugyan az állomás felé, de hát honnan tudta volna, merre menjen?
Rossz rágondolni, mi lett volna, ha nem éppen velem találkozik. Zsuzsanna ajka megmoccant, mintha szólni akarna valamit, de aztán mégis hallgatott. Csak Gina másik kezét fogta meg, mintha félne, egyszer csak kiszabadítja magát a König szorításából, és megint eltűnik előlük.
Ott a jegyem, a König tanáró zsebében, meg a pénz is, amit a százasomból visszakaptam, mondta Gina. Tessék megnézni a felöltőjét, ott van, elvette.
König és Zsuzsanna csak nem egyszerre szólaltak meg. König azt mondta, lázas lehet szegényke. Még hogy én elvettem tőle valamit, még hogy jegye volt meg pénze, nevetséges.
Zsuzsanna hangja hideg volt, majdnem haragos. Hogy mersz ilyet mondani a tanár úrról?
Nézett egyikről a másikra tehetetlenül.
Beteg lehet, gondolkozott hangosan a prefekta. Többször kiment a tejáról, aztán egyszer csak nem találtam. De hogy miket beszél?
Mondom, a láz, sajnálkozott König.
Milyen derék kislány szegény. Nyilván nem akarta Hornmici nénit megzavarni azzal, hogy elárulja, milyen nehezére esik ott lenni nála ilyen rossz egészségi állapotban, és elindult hazafelé egyedül. Csak sajnos ellenkező irányba. De hát honnan tudná szegényke, hogy merre van haza?
Csak ne volna olyan önfejű, olyan illetlenül önálló, mondta Zsuzsanna, mintha Gina ott se volna, mintha nem is hallaná, mit beszélnek.
Tulajdonképpen meg kellene büntetnem, hiszen tudja, hogy nem szabad kíséret nélkül járnia, de mert valóban önzetlen volt, és nem akarta megzavarni mások örömét, talán találok valami módot, hogy eltekintsünk a büntetéstől. Azt érezte, életében nem gyűlölt úgy senkit, mint ezt a kettőt itt, Königet, ezt az áltatót, ezt a vajszívűt, és Zsuzsannát, ezt az együgyű szentet. Vitték, egyikük a jobb, másikuk a bal kezét tartva visszafelé. Ezúttal König csengetett be, és az öregasszony nyitott kaput, aki csak összecsapta a kezét, mikor meglátta őket. Egyikről jobban csepegett a víz, mint a másikról. Úgy sopánkodott, hogy Horn Mici otthagyta az osztályt, és kijött a halba. Okos pillantása befutotta, amit látott, pár csendes szóval megnyugtatta a házvezetőnőjét, leküldte a konyhába. König ezer bocsánatot kért amiatt, hogy betolakodott, de mint mondta, véletlenül összetalálkozott a kis Vitaival, aki szegény, beteg és az intézetbe visszatérőben eltévedt az esőben. Segített idáig támogatni a kis szenvedőt Zsuzsanna testvérrel. Gina összeszorította a száját, állt mereven, és nézte Horn Micit. Meg se próbálta ismét elmondani, hogy egy szó sem igaz az egészből, és őt egyszerűen elfogták. Érezte, hogy Horn Mici épp úgy megjátsza majd, hogy ártatlannak hiszi, mint maga König. Még talán külön jutalmat is ad neki, amiért ilyen példamutatóan önfeláldozó kislány volt. Ennyi felnőtt ellen nem tud harcolni. Majd Zsuzsannával beszél, ha hazaérnek. Ha a König el is dugta a dömölkijegyet meg a pénzét, lesz neki a szökése más bizonyítéka. Ó, milyen boldogság, hogy az undok kismarjék miatt nem ment el búcsúlevél nélkül. A játéknak vége lett. Amúgy is vége lett volna, mert lejárt az engedélyezett idő. Az ötödikeseket sorakoztatták. Kalmár szelíden megpirongatta Ginát, nem cselekedett sem okosan, se szabályosan, nem szégyen az, ha valaki elrontja a gyomrát, sőt, inkább részvétet kelt az ilyesmi mindenkiben, bizony nagy hiba volt útnak erednie egy ismeretlen városban, no, majd a betegszobában rendbe hozzák. Most nagyon vigyázott, el ne gyengüljön, el ne árulja kétségbeesését, mert az osztály figyelt, és most maga is azt kívánta, higgyék csak kismarjék azt, hogy ő valóban jó és önzetlen volt, semmint mulassanak rajta, hogy menekülni próbált, és éppen König hiúsította meg. Előkerültek az esernyők. Torma és kismari belekarolt Ginába, hogy melegítsék. Így rendelte Zsuzsanna. Gina tartotta az ernyőt mindhármuk feje felett. Az öregasszony megint előkerült, a maradék süteményt szétosztotta a tarisznyákba, Kalmár köszönést vezényelt, a kapu becsukódott. Messziről megint jelzett egy vonat, kurtát fütyült, aztán megint nem hallatszott más, csak az eső. Zsuzsanna megtiltotta a beszélgetést, de persze azért suttogtak. Szabó azt lehelte mögötte, ilyen csodálatosan még életében nem mulatott, mint ma, és hogy milyen nagyszerű melege van az embernek a sok tejától, nem is érzi, hogy nyirkos a levegő. Ez persze neki szólt. Szabó tudta, ha nem is érezhette a reszketését, mint Torma meg Kismari, hogy nem érezheti magát valami nagyszerűen az átázott ruhában. Nem fájt ez sem. Sokkal súlyosabb gondjai voltak, mint az osztály szúnyog csipései. Ugyanazon az útvonalon tértek vissza, amerre jöttek. A magyar fájdalom szobránál most rendőr posztolt. Rájuk úsztatta kék zseblámpája fényét, ahogy odaértek, és mikor Kalmárt megismerte, tisztelgett neki. A rózsák ott voltak Hungária csonka lábánál, de a felirat nem látszott sehol. Tormáik arról suttogtak, most már majdnem biztos, hogy Kalmár beszél az igazgatóval az őszi kirándulás érdekében. Jó volna tudni, a prefekta mit gondol, de annak mindig olyan indulat nélküli az arca. Egyszerre kellett lépniük, mint minden kivonulás alkalmával, ami nem volt egyszerű a nagy vízben. Kismari időnként szándékosan elvétette a lépést, aztán sasszézott, és egy cseppet belerúgott Gina cipőjébe. Mikor megérkeztek az erődbe, az ötödikeseket azonnal a társalgóba vezényelték. Horn Mici tejája után egy osztály se szokott, nem is tudott volna vacsorázni. Áhítatig játszhattak, olvashattak még. Ginát viszont Zsuzsanna azonnal külön parancsolta. Kismarinak megmondta, hozza ki a hálóból Vitai ágyholmiát, toalettszereit, vigye utánuk a betegszobába. Torma pedig fusson az orvosnőért. König azonnal eltűnt, nyilván átöltözni ment, vagy meleg lábfürdőt venni. Kalmár is otthagyta az osztályt, pedig ő a legkevésbé volt ázott. A kórház részben az ápoló testvér riadtan nézett Zsuzsannára és Ginára, és láthatólag nem tudta eldönteni, kettőjük közül melyiket dugja ágyba. Zsuzsanna legalább annyira vizes volt, és kíméletre meg ágymelegre szoruló, mint a pesti lány. Levetkőzött. Mire elegyengedte magán a paplant, ott volt az orvosnő. Zsuzsanna közölte, súlyos gyomorpanaszok miatt rendelte ágyba. Végig kopogtatták, megnézték a nyelvét, a torkát is. Hagyta. Nem ellenkezett. Mit magyarázkodjék most itt mindenkinek, hogy a gyomra teljesen egészséges, és egész más okból ment ki a mosdóba annyiszor. Majd a kettesben maradnak Zsuzsannával. Mégiscsak komikus, hogy az orvosnő háromszor is kiújtatja vele a nyelvét, és azon tűnődik, miért nem lepedékes, és hogy szigorú diétát rendel neki másnapra. Hogy a megázás jobban nyugtalanítja a doktornőt? Nevetséges. Naponta ötször hőmérőzni kell? Felőle? Ha láza lesz, teát hozzanak neki, és lázcsillapítót? Miért lenne láza? Engedélyt kapott, hogyha kedve tartja, olvashat 9-ig. Gina azt mondta, nem kíván olvasni. Zsuzsanna testvérrel volna megbeszélni valója. Majd, mondta az orvosnő, egyelőre a testvér bemegy a szobájába, és tetőtől talpig átöltözik, ha nem akar komolyan megbetegedni. Zsuzsanna azt ígérte, rövidesen visszatér. Egyedül hagyták. Az ápoló testvér a biztonság kedvéért mellé készített egy könyvet. Ugyanannak a holt unalmas, svájci léleknemesítő regénynek egy másik példányát, amivel étkezések közben szórakoztatták őket, de Gina csak elfészkelődött az ágyban, és lehunyta a szemét. Most, hogy elengedhette magát végre, azt érezte, ilyen fáradt sose volt életében. Várt. Figyelt, mikor tér vissza a prefekta. Gondolkozott. Fogalmazta, mit mondjon neki. Zsuzsanna olyan szigorú, mint maga az írás. Ha kezébe adja a bizonyítékot, amiből kiviláglik, mit tervezett, a prefekta, ha szerette is valamikor, sose lehetett biztosan tudni Zsuzsannánál, vonzódik-e valakihez, vagy csak a kötelességét teljesíti, elfojtja a részvétet és a rokon szenvet, amit esetleg érez, és azonnal jelenteni fogja az igazgatónak, hogy szökni próbált. Ez olyan bizonyos, mint hogy itt fekszik. Zsuzsanna nem König, Zsuzsanna kemény. Talán pár nap múlva megoldódik minden. Most már nem játszhatják tovább azt a játékot, hogy nem hagyják őszintén beszélni az apjával. Ha a tábornok megtudja, milyen élete volt itt az osztályban, ha csak egy negyed órát beszélhet vele szabadon, akkor is elviszi innen, ha ezek kegyesen megengednék, hogy maradhasson. Nem hagyja, hogy a gyerekét kínozzák. Sokáig kellett várnia, míg végre Zsuzsanna visszatért. Átöltözött ő is. A hétköznapi szürke ruháját viselte megint. A kopottas, mindennapos cipőjét, és főkötő helyett türülközőből turbán volt a fején. Ezt a furcsa, turbános Zsuzsannát azért még ilyen lelki állapotban is megbámulta. Persze, hiszen csuromvíz lett a feje neki is, és Zsuzsannának egészen hosszú a haja. Nem lehetett még megszárítani. Hogy érzed magad? Kérdezte a prefekta. Odahúzott az ágy mellé egy széket, leült. Képzeld, milyen hihetetlenül kedves Hornmici néni. Idejött, nincs 5 perce, ilyen későn, hogy megtudja, hogy vagy. Nem fázol, Georgina? Nem fáj a gyomrod? Nincs hány ingered? Ó, dehogy. Éhes, de ez most nem fontos. Az a fontos, hogy megértsék egymást végre, és hagyják már békén Hornmicivel. Mit akartál elmondani nekem? Érdeklődött Zsuzsanna. Enni nem kaphatsz, lehetetlen. Álérzés az, nem valódi. Úgy sem tudnád megenni ilyen rossz gyomorral. Semmi baja a gyomromnak, mondta Gina. Nem is volt. Arra voltam kíváncsi, merre a fürdőszoba Hornmici néninél, és melyik ablakon tudnék kijutni a pályaudvarra, hogy hazamehessek végre innen. Zsuzsanna átnyúlt a székről, és megtapogatta a homlokát. Nincs lázam. Már majdnem sikerült megszöknöm, mikor König tanár úr elfogott. Tetszik tudni, milyen ő, nem bírja, ha valakinek baja történik. Eldugta a jegyemet, meg a pénzemet, és azt hazudta a testvérnek, hogy eltévedtem.
Micsoda beszéd ez?
Kérdezte Zsuzsanna. Hogy mersz ilyet mondani, hogy König tanár úr hazudik? És egyáltalán, mi ez a történet? Csak nem akarod elhitetni velem, hogy mindez igaz, és egy matulás ilyen álnok, és fürdőszobra ablakokon mászik ki, mint egy tolvaj, és a pályaudvarról kell visszahozni? Hiszen ha így volna, egy hetet nem maradhatnál nálunk tovább, ki kellene téged csapni?
Tessék bemenni a hálóba, és benyúlni a matracom alá, mondta Gina. Ott a búcsúlevelem. Nem akartam elmenni szó nélkül. Annak talán Zsuzsanna testvér is hisz. Ott a levél a második réteg matrac alatt, az egyéb holmim mellett. Ott a púderem is, a fényképeim, a naptár. Tessék elolvasni, mit írtam az osztálynak, és aztán elhívni apámat, hogy elvigyen innen.
Zsuzsanna rosszaló arcán jól látszott a küzdelem, mit magával folytat. Menjen, ne menjen. Adjon-e ennek a képtelen történetnek addig a határig is hitelt, hogy átfut az ötödikesek hálójába, és megnézi, van-e valami igazság abban, amit a gyermek mondott. Arca hirtelen olyan szomorú lett, hogy Gina még ebben az irreálisan feszült pillanatban is eltöprengett rajta. Hát fáj neki. Ennyire bántja, ha rossznak bizonyul, az ő fogalmai szerint bűnösnek. Lehet, hogy Zsuzsanna mégiscsak szerette őt. A diakonissza kiment. Most ér a kórház folyosó végére, számított a kislány. Most fordul át a nagy folyosóra. Most ér a hálótermek közelébe. Ez már az ötödik osztály hálója. Mit szólnak kismariék, ha elkezd kutatni az ágyamban, és kihúz egy levelet? Mindegy, mit szólnak. Az is, hogy a végén mégiscsak megtudják, hogy szökni próbáltam, hiszen csak sikerül már kiszabadulnom innen, ha pár nappal későbben is. Magasabbra húzta magán a paplant, mert összeborzongott. Nem az idegességtől. Nyilván meghűlt mégis. Zsuzsanna hamar visszatért, és nem volt egyedül. Az ápoló testvér jött mögötte. Ez meglepte, mert úgy gondolta, kettőjük beszélgetéséhez felesleges most egy harmadik. És Zsuzsanna keze üres volt. Hová tette a levelét? A zsebébe? Rosszul van a gyermek, mondta Zsuzsanna az ápoló testvérnek. A legkülönösebb dolgokkal vádolja magát, és össze-vissza beszél. Adjunk az aspirin mellé egy fél altatót is, majd kialussza reggelig. Félrevágta az ápoló testvér kezét, aki az aspirin tartotta. Zsuzsanna elkapta a jobbját, tartotta keményen. Nyugodj meg, Georgina! Micsoda viselkedés ez! Tessék lenyelni a gyógyszert! Az ágyat persze üres volt. Levélről szó sincs, sem egyébről. De ugyan hogy is volna? Talán már magad se tudod, miket hadartál itt az imént. Kitépte a kezét a Zsuzsanna kezéből. Ordítani kezdett, kiugrott az ágyból, a két felnőtt alig tudta megvékezni. Azt sikoltozta, kismari, akivel a háló ruháját áthozatták, meglopta. Vagy maga a Zsuzsanna rabolta meg, aki összebeszélt Königgel. Elveszik tőle a szökését is, az utolsó menekülési lehetőséget. Ő úgy gyűlölít mindenkit, hogy halomra tudná ölni.
Jaj, szánakozott az ápoló testvér, még hogy meglopták. Kismari, aki 10 éves kora óta nevelünk, és maga a testvér is. Jaj, szegény kislány, milyen állapotban van. Ölni? Ez a szó?
Nyelj le a gyógyszer, gyermek, hiszen te nagyon beteg vagy. Leszorította két karját, és Gina elernyett. A száját is kinyitotta. Ha nincs levél, és a rejtegetett holmia is eltűnt, akkor nincs bizonyítéka semmire. Akkor ő csak egy önzetlen, és most éppen lázában össze-vissza kiabáló beteg kislány, aki számára nincs menekülés, és akkor valóban okosabb, ha beveszi az altatót, és eltűnik előle ez a világ. Lenyelte a pirulákat, feküdt csukott szemmel, némán, nem felelt semmi kérdésre. Érezte, hogy a hőmérőt a hóna alá dugják, aztán kiveszik, és hallotta, hogy a testvér azt mondja Zsuzsannának, sajnos magas. Nyílt az ajtó, csukódott az ajtó, megint nyílt, megint csukódott. Nem nézett fel, nem tudta, mikor ki van mellette. Egyszer az volt az érzése, hogy Zsuzsanna egészen közel hajol hozzá. Akkor az altató bódulatát is lebírta, a diakonissa iránt érzett haragja és csalódása, és megpróbált az ágy sarkába húzgodni előle. De a mozdulat közben legyőzte az orvosság. Elaludt. Másnap Kábulton rosszá ízzel ébredt. Reggeli hőmérőzésnél az ápoló nővér a fejét csóválta. Nagy láza volt. Zsuzsanna most nem látogatta meg, csak az orvosnő szaladt át hozzá, megvizsgálta még egyszer, közölte, csúnya torokgyulladása van, szerencsére nem tűzös, de ne látogassák, mert nagyon meghűlt, prüszköl is, köhög is. Így volt, alig tudott nyelni, szüntelenül fújni kellett az orrát. Nem jól érezte magát, ételt se kívánt, se könyvet. Voltak éppen gondolkodni se tudott összefüggően, míg a láza tartott. Csak feküdt, olmosan, reménytelenül, mint az elítélt, aki már tudja, hiába fúrt alagutat, szikla zárja el a menekülést. Nincs szabadulás a tömlöcéből. Délután Zsuzsanna benézett hozzá, virágot is hozott, azt mondta, a lányok küldik. Képzelem, gondolta a kislány, milyen örömmel és szeretettel szedhették, és mennyi jót kívánhattak magukban mellé. Az orvosnő naponta háromszor látogatta, mást aztán az ápoló testvéren és Zsuzsannán kívül nem is látott addig a négy napig, míg a láza tartott. Az ötödiken már csak hőemelkedése volt, fel is kelhetett. A hatodikon már az sem. Zsuzsanna közölte, estére visszatérhet a hálóba, az orvosnő megengedte, hogy elhagyja a kórházszobát. Úgy hallgatta, mintha nem hozzá beszélnének, és nem róla. Zsuzsanna figyelmesen nézte megvékonyodott arcát. Szólt az ápoló testvérnek, intézkedjék a konyhán, hogy Vitai még pár napig különleges kosztot kapjon. Ez utolsó délután, amelyet estig még a többiektől távol a betegszobán, de már egészségesen töltött, hosszú volt, unalmas és értelmetlen. Várta, hogy érte jöjjenek, átvigyék az irodába. Szombat volt. Apja szokott telefonideje. Tűnődött, mivel, mikor, és hogyan fogja Zsuzsanna megbüntetni. Vagy elképzelhető-e, hogy mindent, ami történt, csak ugyan a betegségének tulajdonít, és napirendre tér felette. Meg se próbálta kitalálni, milyen lesz most a helyzete az osztályban. S ha már Kismari, akivel elhozatták a hálóingét, alákotort a matracának, és kilopta a levelét meg a holmiát, mit akar tenni azzal, amit elcsent? Töprengett. Állt a betegszoba ablakában, kibámult. Tudomásul vette, hogy az idő, amely Hormici tejájának délutánján úgy elszomorodott, ismét napfényesre, szokatlanul langyosra változott. Még annyi volt a levél a fákon. Más évben szinte egyszerre ledobják október vége felé, mintha valami titokzatos vezényszónak engedelmeskednének. 5 óra múlt. Csodálkozott, hogy még nem hívták az igazgatóhoz. Apja nyilván nehezen kap kapcsolást. Elkezdte összerakni a szennyes zsákba, a betegszobában viselt holmiát a pongyolával együtt, öltözködött. Felvette az iskola ruháját, éppen a kötényes szalagját kötötte, mikor meghallotta, hogy valaki jár a folyosón. A lépés kemény volt, nem matulás ritmusú. Megkopogtatták az ajtaját. Ez is furcsa volt, soha senki nem kopogtatott tanulóknak szánt helységeken. Talán valami mesterembert hoznak, a vízvezeték szerelőt, reggel már mondta az ápoló testvér, hogy csepeg a csap. Azt mondta, tessék! Szembefordult az ajtóval, amely most szélesre tárult, és amelyen elsőnek Zsuzsanna lépett be, másodiknak a tábornok. Apja civilben volt, éppen úgy, mint mikor idehozta. A karjába vetette magát. Ott kezdett el zokogni.